A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, áldunk a te végtelen nagy türelmedért, amivel elszenvedsz minket. Köszönjük, hogy azért késik, amíg Úrunk Jézus Krisztus visszajövetele is, mert te nem akarod, hogy bárki is elveszten, hanem hogy megtérjünk és életünk legyen. Kérünk téged, hogy ezt az órát és amit elég fáradtan most itt töltünk a te színed előtt, hadd tudjuk erre használni, hogy engedjük, hogy az életed gazdagítsd bennünk, vagy ajándékozz nekünk. Hadd ismételjük meg az imént elmondott könyörgésünket. Kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet, hogy vehessük szent igédet, és valhassuk te hitedet. Amen. Isten igéjét a Jelenések könyve 3. részéből olvasom, a 3. rész 14-től 22-ig terjedő verseiből. A laodíciai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, bár hideg volnál vagy hév. Így azonban, mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, a szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki mesztelenséged rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgó azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek, sokan olvastuk ma ezt a néhány verset bibliaolvasó vezérfonalunk alapján. Hadd legyen ma este arról szó, amiről ritkán szoktunk beszélni, ennek a jól ismert és talán túlságosan is gyakran magyarázott bibliai szakasznak a gondolatai közül. A 7 levél közül ez az utolsó, amit Jézus Krisztus az akkor élt 7 kis-ázsiai gyülekezetnek írt, küldött. És ez az egyetlen, amelyikben nincs egy szó dicséret sem. Mindegyik levélnek nagyon világos, szép szerkezete van, talán megfigyeltük. Először Jézus néhány jelzővel önmagát jellemzi, tehát kiderül, hogy ki a feladó, ki küldi ezt a levelet. Aztán néhány kedves mondattal megsímogatja a szenvedő gyülekezeteket, és elmond mindent, ami csak jó és szép volt az életükben. Aztán felsorolja a hibáikat, és egyben felszólítja őket, hogy változtassanak azokon, térjenek meg, és a végén ott ragyog mindig egy gyönyörű ígéret, hogy aki győz, vagyis aki mindvégig kitart azokban a szenvedésekben, amiket akkor kellett Jézusért vállalni, annak ő milyen jutalmat ad. A feladó, az elismerés, a bűnök felsorolása és a megtérésre hívás, és a végén egy hatalmas ígéret. És ebből a levélből hiányzik a második szakasz. Nincs mi miatt megdicsérni ezt a gyülekezetet. Pedig az Úr Jézust igazán az jellemezte, hogyha egy valamit mondhatott, ami elismerésre méltó, azt nem felejtette el. És megfigyelhettük éppen tegnap előtt azokhoz a nagyon nehéz helyzetben élő kicsi gyülekezetekhez írott levelekben, hogy milyen kedves, bátorító, biztató, elismerő mondatokkal akarja őket bátorítani, erősíteni Jézus Krisztus, aztán utána jönnek a hibák. Laodiceáról semmi jót nem lehet elmondani. Vegyük sorra az említett szempontokat, és úgy nézzük meg, hogy mit mond itt Jézus önmagáról, ki a feladó. Több jelzővel is illeti önmagát, egyet szeretnék ezek közül kiemelni. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanúbizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Az Amen, a hű, az igaz, mind Istennek a jelzői a Bibliában. Olvashatnám most az Ézsaiás könyvéből, a Zsoltárokból, az Új Szövetségből azokat a kijelentéseket, amik mind ebben erősítenek meg minket, hogy ezeket a jelzőket a Szentírás Isten szent neve és személye elé teszi oda. Kiderül tehát az, hogy Jézus Krisztus istensége nagyon fontos gondolat a Bibliában. Erről nem akarok most beszélni, de ezt nem szabad itt elhallgatni, mert ez olyan bizonytalanul leveg ma is sok embernek a hit tudatában, hogy hát nem lehet azt azért egész bizonyosan tudni, hogy hogy van az, hogy ő egészen Isten volt, meg egészen ember. És sokkal egyszerűbb a mi szűk gondolkozásunk számára az, hogyha azt mondjuk, hogy kiváló ember. Csodadoktor, nagy tanító, társadalmi reformer, ilyeneket szoktak mondani. Márpedig aki nem hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az nem tartozik ő hozzá. Nemrégen olvastuk a János leveleit is, és abban visszatérő figyelmeztetés ez, hogy ezt jól gondoljátok át, hiszitek vagy nem hiszitek igazán. Anélkül senki nem lehet Isten gyermeke, ha nem hiszi, hogy Jézus Krisztus öröktől fogva mindörökké Isten. És ez a 31 nehány év, amit itt töltött emberi testben, egy kis kitérő volt az ő örök istenségében. De itt is, mint szuverén Isten volt jelen. Erre utalnak ezek a jelzők, de most az utolsót szeretném hangsúlyozni, hogy az Isten teremtésének kezdete. Mit jelent ez? Jelenti ez azt is, hogy amikor Isten a teremtés munkáját végezte, ami Urunk Jézus Krisztussal együtt végezte. Ilyeneket olvasunk például a Kolossei levélben, hogy ő benne, ő általa és őreá nézve teremtetett minden, és ő előbb volt mindennél, minden teremtménynek előtte született. Jézus Krisztus nem teremtmény, az ő emberi teste az teremtmény volt, de Jézus Krisztus örök Isten, ő a teremtésben is részt vett. Ez a mondat azonban nem csak ezt jelenti, és nem is elsősorban ezt, hanem azt, hogy az ember Jézus Krisztusban kezdte el Isten az újjáteremtésnek a munkáját. Az Isten teremtésének kezdete. Nagyon sokféleképpen fordítható szó ez, hogy kezdete. Azt is jelenti, hogy alapelv. Azt is jelenti, hogy lehetőség. Azt is jelenti, hogy fő, fej, a legfontosabb benne. Jézus Krisztus tette lehetővé, hogy az Istentől elszakadt emberiségnek újra legyen kapcsolata Istennel, vagyis az élettel, az élet forrásával. Ő benne kezdte el Isten az új teremtést. A római levélben Pál kifejti, hogy ő a második Ádám. Krisztussal egy új szakasz indul, és akik ő benne elrejtve élnek, akik azt, amit ő hozott nekünk, elfogadják, akik igazán hozzátartoznak, vele organikus egységre lépnek a hitáltal, azok is az új teremtésnek a részei. A második korintusi levélben van ez a mondat, aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És az Új Szövetség beszél az egyház titkáról. Az egyház titka az, hogy akiket Jézus Krisztus az ő vérével megmosott, akik az ő igazságát hittel elfogadták, azok egészen egyek ő vele. Ő az egyház feje, mi pedig tagjai vagyunk részeint. De az egész az egy. Egy organikus egység. Krisztus a mennyben az övéivel együtt uralkodik, és van az ő dicsőségében. Ez egy kicsit dogmatikusan és dogmatikusan hangzó elvi kijelentéseknek hatnak, pedig ez, aki ezt igazán érti és hiszi, az ilyen ember örömének, békességének, biztonságának az alapja lehet. Hogy erre hívattattunk mi el, nem csak arra, hogy könnyebben bírjuk a nehézségeket, mint akik Isten nélkül küszködnek. Nem csak arra, hogy legyen valamiféle reménységünk a halál utáni létben. hanem Isten elhívott minket az ő fiával, a Jézus Krisztussal való közösségre. Ezt olvassuk az 1 Korintus 1.9-ben. Erre hívott el minket, hogy vele egészen egyé váljunk, vele közösségre jussunk. Már itt átéljük hitben, hogy mit jelent ez, hozzátartozni, benne elrejtőzni, az ő nevében imádkozni, egyedül sem magányosnak lenni, mert ő mindig velünk van, és így tovább, de ez kiteljesedik majd az örökké valóságban. Mi más adventi gondolat, ha nem ez? Egyebek között ezt várja az Isten népe, a Krisztus egyháza, hogy eljön az, amikor majd egészen egyé leszünk a bárány mennyegzője, amikor fölvesz minket nyomorultakat az ő szentségébe, dicsőségébe, ami Urunk Jézus Krisztus. A fő a testtel egészen egyesül, illetve egy az már most, ez most hitbeli tény, és akkor pedig boldogan tapasztalni is fogjuk. Így nevezi meg tehát magát Jézus, és noha most ezt ennél részletesebben nem akarom kifejteni, szabad ennek örvendeznünk, szabad ezen gondolkoznunk, utána lapozni a Bibliában, mit is mond ez. Krisztus és a benne hívő csodálatos és teljes egysége, nagy evangélium, nagy örömhír. A másik, amit megtudunk itt, hogy mivel vádolja Jézus a laodíceai gyülekezetet. Azt mondja nekik, hogy langyosak. Langyosak, nem vagy sem hideg, sem hév, vagy az egyik, vagy a másik lennél, akkor hasznod lenne, de így senki nem veszi hasznodat. Tudnunk kell ehhez azt, hogy Laodicea közelében fakadt több melegvízű gyógyforrás, és azok Laodicea felé folytak a tengerbe, és mire odaértek, már langyos volt ez a víz. Ott általában nagyon meleg volt, ha az ember inni akart, akkor friss, hideg vizet kívánt, mert az üdítette. Ha a reumáját akarta gyógyítani, akkor meg meleg vízbe kívánt belemenni, az ott a források közelében megvolt. A forrásnál még meleg volt, inni hideget kívánt mindenki, olyan langyosat, amilyen ez a gyógyvíz Laodicea határában volt, senki nem kívánt. Biztosan látott már mindenki olyat, én egy ideig dolgoztam egy olyan szeretett otthonban, ahol ilyen meleg vízforrás volt, és a csapból már langyos jött, és aki nem tudta, nem volt rá elkészülve, azt hitte, hogy most iszik egy pohár friss vizet, sokszor kiköpte. Itt ez a szó van, hogy kiköplek a számból. Csalódtam, azt hittem, hogy friss üdítő víz, de büdös és langyos. Inni nem kellemes, fürödni semmit sem ér, vagy meleg lenne, vagy hideg. Ez a langyosság, mint ahogy itt Jézus aztán megmagyarázza, a gyülekezet közömbösségét és önelégültségét jelenti. A laodíceai gyülekezet elengedte magát, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, befutottam, mindenem megvan, elpuhult, és így nem tudott másoknak szolgálni. Nem tudta őt használni a gyülekezetnek az Ura. Ezt se akarom most túl részletezni, ez bűnbánatra indít minket, hogy vizsgáljuk meg ma, hogy nem jellemez-e belsőleg bennünket ez, hogy tulajdonképpen én itt ülök, hiszek, úgy nagyjából rendben vannak a dolgaim, mi van még hátra? Nemrégiben beszéltem egy lelkész barátommal, aki most új gyülekezetbe került, és ő egy idő óta, mióta Isten szent lelke megújította, nagyon hév és lobog az evangéliumért és másokért, és ott meg talált egy langyos gyülekezetet, amelynek a tagjai azt mondja, egyfolytában dicsekszenek, hogy ők a kiválóak, és ide jöhetne mindenki tanulni. Ezt nézzék meg, nem véletlenül van jó hírük az egész egyház megyében, mert ők adakoznak, szeretet otthonba járnak, ez van, az van, amaz van, sok hittanos van, és így tovább dicsérik magukat. És őt meg Isten lelke arra indítja, hogy az ige hirdetésekben a hibákat is fölfedje, és megtérésre hívjon. És azt mondja, hogy neki estek a presbiterek egyik vasárnap, hogy mondja már meg, hogy mi baja van ő neki velük. Mit kellene még csinálni? Mi hiányzik neki? Van fürdőszoba is a parókián. Mi kell még? És mondja, hogy nem ez kell, a szívük kellene, és nem neki, az Úr Jézusnak. A szívük nem Jézusé. Mit jelent ez? Persze, hát le kell ezt fordítani, meg kell magyarázni. De ha valaki ezt Isten lelkétől ihletetten konkrétan megmagyarázza, megsértődnek általában a langyos emberek. Mi baja van neki? Mi kell még? Miért elégedetlen? Azért, amiért Jézus elégedetlen volt a laodíceai gyülekezettel. Ő maga is beszélt egyszer arról, hogy a világ gondja, gazdagsága és gyönyörűsége nagyon könnyen megfojtják azt az új életet, amit ő az ő igéjével elindít egy-egy emberben. Laodiceában is a világ gondja, gazdagsága, gyönyörűsége megfojtotta az igét. Még létezett a gyülekezet, de már nem élt. Nem tudott másokat táplálni. Bűnbánatra hív ez minket, mindannyiunkat veszélyeztet, a három közül valamelyik, vagy mind a három is. A világ gondja, az feltétlenül tele vagyunk gondokkal, némelyeket a gazdagsága, vagy a gazdagság megszerzése, az utána való vágy, ilyen-olyan gyönyörűsége, vagy a gyönyörűségek hiánya miatti szenvedés, pótlására való törekvés. Vajon ezek nem folytják-e meg az igét, az életet, a bennünk élő Krisztust? Ne legyünk langyosak. És itt mondja el azt Jézus, hogy mit kínál a gyülekezetnek. Olyan kedvesen és szeretettel mondja, hogy tanácsolom neked. Azt tanácsolom, hogy vegyél tőlem aranyat, fehér ruhát és szemgyógyító írt. Tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, szemgyógyító írt. Aki több mindent tud Laodiceáról, az akaratlanul elmosolyodik, hogy milyen teli találat ez mind a három. Laodicea az egész Kis-Ázsiának a bank központja volt. Az érezte magát biztonságban, aki ott tette le a fölösleges aranyait. És a leghíresebb pénz átváltó és beváltó hely volt. Nagy bankjai voltak Laodiceának. Ezért is mondták, hogy gazdag vagyok és meggazdagodtam. Ide jön a pénz. Az volt ott a kis Svájc. És akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy milyen koldus szegények vagytok ti. Igazi értéketek nincs. Azt tanácsolom, hogy vegyetek tőlem tűzben megpróbált aranyat. A textiliparnak is az egyik központja volt, híres volt az a fekete posztó, amit ott gyártottak. Azt mondja Jézus, hogy én azt tanácsolom, hogy fehér ruhákat tőlem vegyetek. Mert másképp mesztelenek vagytok, és az nagyon csúnya. Kilátszik a rútsága a mesztelenségeteknek. És olyan híres szemkenőcsöt kotyvasztottak ott, hogy Galénusz az ókornak a híres orvosa, ahol csak lehetett, propagálta, hogy vegyenek laodíceai szemkenőcsöt, mert az ott elterjedt sokféle szembetegség közül viszonylag sokat gyógyított vagy enyhített az a kenőcs. Ugyanakkor nagyon híres szemfestékeket is gyártottak már akkor is, és azokkal is kikenték magukat, akik azt gondolták, hogy úgy szebbek lesznek. És azt mondja Jézus, hogy tőlem vegyél szemgyógyító hírt. Mert kenet kenőccsel, kenet festékkel a szemedet csak éppen nem látsz. Vakon neki mentek egymásnak, nem veszitek komolyan a tényeket, nem tudtok tájékozódni, az egész életetek azt árulja el, hogy nem láttok jól. Mit jelent ez a három kép, hogy tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát és szemkenőcsöt? Éppen vasárnap olvastuk a Péter leveléből azt az igét, amelyik a magyarázata ennek, hogy mit jelent a tűzben megpróbált arany. Az 1 Péter 1.7-ben olvastuk ezt, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, bár tűz által kipróbált aranynál, dicsőségre méltónak találtassék Jézus Krisztus megjelenésekor. Több helyen is nevezi a Szentírás a hitet tűzben megpróbált aranynak. Vagyis olyan értéknek, ami elpusztíthatatlan. Nem rozsdásodik meg, nem égethető el. Az arany marad. Ilyen a hit. De egy kicsit ki is egészíti ezt olykor a Biblia, és azt a gazdagságot élti ezen, amit Isten ad az övéinek, hogy aztán továbbadják másoknak. Mennyei értékeket, Istentől való kincset kínál itt Jézus Krisztus. És arra akarja rádöbbenteni ezzel a laodiceiakat, hogy sok mindenetek van nektek, és mégis szegénynek érzitek az életet. Nem tudjátok igazán gazdagítani egymást. Az ember szegénynek érzi magát, ha Istentől nem kap, nem fogad el semmit. Gyertek, én adok nektek olyat, amitek nincs. Amit nem lehet a földből kibányászni, amit nem állít elő az ipar, amit nem lehet könyvekből megtanulni, amit csak felülről lehet kapni ajándékba. és ezzel gazdagíthatnátok igazán egymást. Akkor lesztek igazán gazdagok. Más szintre emeli Jézus a laodicei a gondolkozását. Tele vannak a bankjaitok, virágzik a textilipar, ide csődül az egész környék, és közben valami hiányzik az életből. Az élet hiányzik, ahonnan Isten hiányzik. Adok nektek életet. Lehet, hogy kevesebb lesz az arany, lehet, hogy nem lesz annyi időtök az üzletre, de gazdagok lesztek, és tudjátok egymást gazdagítani. Egyszer beszélgettem valakivel, aki amiatt panaszkodott, hogy elhidegültek a gyermekei tőle, és mi lehet ennek az oka. És éppen akkor beszélgetés közben jött oda a nagyfia. És azt mondta, hogy apu, szeretnék veled beszélni, de ha lehet, négy szem közt. Én boldogan félreálltam, és engedtem, hogy beszélgessen apa és fia. De úgy beszélgettek, hogy az ajtón keresztül lehetett hallani, és így mégis tanúja voltam. És egy nagyon őszinte, bizalmas kérdést tett föl ez a félig felnőtt fiú az apjának. Mire az apja, bocsássatok meg, ha így mondom, föltett egy lemezt. És elkezdte mondani azt a szöveget, amit én is, meg az a fiú is sokszor hallottunk már tőle. És ami tulajdonképpen nem válasz volt arra a kérdésre. Nem kezdett érdemben foglalkozni azzal a kérdéssel. Lehet, hogy azt kellett volna mondani, hogy nem tudom, fiam, fogalmam sincs. De biztos, hogy ez is többet ért volna, mint az, hogy elkezdett szövegelni. És azt az arcot sokáig nem felejtem el, ahogy kijött onnan az a fiú. Az a csalódott, elkeseredett arc nem valószínű, hogy még egyszer meg fogja kérdezni az apját. Mert az apja önmagát adta. És ez a kevés volt. Valami felülről való kellett volna. Világosság, bölcsesség, szeretet, megértés, eligazítás. Még csak nem is az ő tapasztalata, biztos volt őnek élettapasztalata. De aki ő volt, az ott kevés volt, több kellett volna. És a lelki gondozói szolgálatban ezt nagyon gyakran tapasztalom, hogy aki én vagyok, az messze menően kevés. Akár miféle tudás vagy tudatlanság, tapasztalat vagy tapasztalatlanság, még a jó szándék is kevés. Abból is van viszonylag sok. Aztán nagy jó szándékkal ott tehetetlenkedünk egymás mellett, nem tudunk segíteni. Sáfárságra hivattunk mi el. Azt mondja Isten, hogy gyere, adok neked tűzben megpróbált aranyat, mennyei kincseket, olyan szeretetet, amit magadból nem tudsz kisajtolni, de ami meggyógyítja a másikat. Olyan bölcsességet, ami nem alulról való, Jakab levele mondja, hogy van ilyen is, hanem felülről való, amelyikkel átlátod a helyzetet, olyan szót, ami helyén mondott szó lesz. Olyan igét, ami az Isten szájából származik, és ami még azt is megerősíti, akin keresztül megérkezik a másikhoz. Együtt hallgatjuk az Isten igéjét. És épül az is, aki mondja, ha nem a magáét mondja. Erre hívott el minket Isten. És ebből a levélből ma reggel különösen ez a nagy lehetőség ragyogott föl előttem. Isten azt mondja, hogy gyere, adok neked én igazi kincset, aranyat. Persze ehhez az kell, hogy beismerjük, hogy Uram, nekem nincs semmim, illetve amin van, azzal nem sokan megyek. Már mindenki ismeri a lemezeimet, ha elkezdem, már tudják folytatni, nem használ. Úgy szeretnék használni. Úgy szeretném, ha te használnál engem. Ehhez alázat kell. Ehhez be kell ismerni azt, hogy koldus szegény vagyok. Tartom a kezemet, és ő tesz bele aranyat. Olyan jó lenne, ha mindnyájan, akik itt vagyunk, ilyen gazdag emberré válhatnánk. Nem kell ehhez megfiatalodni, ehhez nem kell még műveltebbé sem válni. Ehhez engedni kell, hogy megajándékozzon minket. Felülről való mennyei értékekkel. Végső soron önmagával. És mit jelent a fehér ruha? Ez talán közismertebb kép a Bibliából. Ez az az igazság, amiben egy ember megállhat Isten előtt. Úgy, ahogy vagyunk, Luther Mártont idézem, erényeink és érdemeink díszruhájában nem állhatunk meg Isten előtt. Csak a Jézus Krisztustól kapott fehér ruhában. Jézus igazságáért könyörül rajtunk. És akkor igazakká nyilvánít minket is. Ezt a fehér ruhát kínálja ő. Ahol nem takar el minket Jézus igazsága, ott azt mondja a Biblia, kicsit kemény ez a kép, ott kilátszik a mi mesztelenségünk és az ronda. Rút, így olvastuk. Ki ne látszódjék a te mesztelenséged útsága. Ott kilóg a magunk indulata, Ott elrontja a dolgot valamelyik hibánk, ott megjelenünk mi. Az én valamiképpen beleszól, beleront, mindenütt betakarhat minket a Krisztus igazsága. Ehhez megint alázat kell, hogy Uram, én úgy, ahogy vagyok, mindenestől út vagyok. Kérlek szépen, hogy öltöztess föl a te igazságodba. Pál apostol leveleiben gyakran ismétlődik ez, hogy vetkőzzétek le azt, ami rátok jellemző, és öltözzétek fel a Krisztust. És akkor jön konkrétan a felsorolás, sorba véve a nyelvünket, a gondolatainkat, a szemünket, mindent. Öltözzétek fel a Krisztust. És a harmadik, amit mond, hogy szemgyógyító íral kenn meg a te szemedet, hogy láss. Arról van itt szó, amiről az Emmausi tanítványok történetében olvasunk, amikor az a két derék férfiú húsvét reggelén Jézussal együtt megy az úton, Jézus magyarázza nekik a rá vonatkozó proféciákat, és ezek nem értik. Miért nem? Ott van a Szentírás közbevetése, hogy mert visszatartóztatta az ő szemüket, hogy egyenlőre ne ismerjék fel őt. Aztán, amikor egyszerre minden világos lesz, ott van ez a mondat, hogy megnyíltak az ő szemeik, hogy fölismerjék őt, illetve később, hogy értsék az írásokat. Mi mindannyian vaksi szemekkel járunk. Nem vesszük észre egymást, nem vesszük észre a jelenlévő és munkálkodó Istent. Önmagunkról is sokszor hamis képünk van, magunkat sem látjuk. Nem vesszük észre az Isten által elkészített szolgálatokat, amikben, ha járnánk, boldogok lennénk, de ahelyett egy csomó pótcselekvéssel fárasztjuk magunkat, meg egymást is. Ezért mondja Jézus, szemgyógyító íjjal kenn meg a te szemedet, hogy láss. És egyszerre észreveszi az ember a másikat, a másikban az embert. Az mindig olyan szép, amikor valaki a régi ellenségében megnyílt szemmel fölismeri az embert. Esetleg a segítségre szoruló embert. Vagy a szánandó embert. És akkor már a Krisztus irgalmas szemével tud nézni arra is, aki pedig neki sok borsot tölt az orra alá. Ez már az új teremtés. Ez az új teremtés. És ezt kínálja nekünk a mi Urunk. Fölülről való értékeket, amikkel gazdagíthatjuk egymást, a Krisztus igazságát, ami elfedezi a mi útságunkat, és nyitott szemeket, amikkel látjuk a valóságot, nem annak egy részét, hanem a valóságot. És mit tehetünk mi azért, hogy mindez a miénk legyen? Ezzel a két szóval szeretném befejezni. Azt mondja Jézus, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Az is, hogy tőlem, mert azért mi szeretnénk többre jutni, és többre vágyunk, de nem mindig, vagy nem elsősorban nála keressük. És olyan sok mindent igyekszünk mi begyűjteni, de nem elsősorban ezeket az értékeket. Azt mondja, hogy védj tőlem. És ez a védj, ez a kéznek az egyszerű mozdulata, hogy tartom a kezemet. Eszembe jutott reggel ezen az igén elmélkedve egy ige hirdetés, amit hallottam. Az volt az alapige, amikor Jézus meggyógyítja a béna kezűt, és azt mondja, hogy nyújts ki a te kezedet, és az kinyújtja, Károli így mondja, az ő száradt kezét, az erőtlen béna kezet, kinyújtja, és kiderül, hogy meggyógyult. És az ige hirdető egyebek között azt mondta, hogy sok hívő ember nyomorúságának az az oka, hogy életében egyszer nyújtotta ki a kezét. Akkor, amikor hitetlenből hívővé lett, és a bűneinek a bocsánatát elfogadta Jézustól. Akkor hallotta életében először Krisztusi hatalommal ezt, hogy megbocsáttattak a te bűneid, nyújts ki a kezedet, és fogadd el a bocsánatot. És kinyújtotta. És azt hiszi, hogy ebből meg lehet élni, hogy egyszer kinyújtotta. Hát fizikálisan sem lehet, most akkor mi lesz a kézzel? Így tartja, meddig tudja tartani? Egy-két percig legfőjebb elfárad és leesik, és nem arra való a kéz, hanem arra való, amit így mond az ige, gyakorold magad abban, amire az Isten elsegített. Újra és újra kinyújtani a kezünket. Ezt jelenti hinni. Újra és újra elfogadni azt, amit Isten éppen kínál. Lehet az próbatétel vagy ajándék, de mindenképpen ezek a gazdagság, a fehér ruha, a nyitott szemek, újra és újra engedni az ő parancsának, hogy védj tőlem. És látom azoknak a hívő embereknek az életében, akik gyakorolják a hitüket, hogy hogy izmosodik a hitük. Gyakorlás közben erősödik a hitünk is. Amikor megint előáll egy helyzet, amire az ember azt mondja, hogy ez reménytelen. Ebből nincs kiút. És akkor megszólal Isten ígérete vagy parancsa, és akkor a magam hitetlensége ellenére kinyújtom a kezemet. Éppen ezért állítja elénk a Szentírás Ábrahámot, mint a hit atyát. A római levélben azt írja róla Pál, hogy ő az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, és ezzel dicsőséget adott az Istennek. Pedig hát teljesen elképesztő volt az, amit ott Isten ígért. Az emberileg lehetetlen. Hát éppen abban mutatja meg a hit magát, hogy ez emberileg lehetetlen, de mivel Isten mondja, mégis elindulok. És nem tudom, hogy mi lesz. Ha igazán hinnék, tudnám, hogy az lesz, amit ő ígért. De ezt hiszem is, meg nem is. És ebben a harcban a hitem mellé állok. És azt mondom, hogy akkor is kipróbálom. Elkezdünk imádkozni érte hittel, mert Isten megígérte. Na de ez képtelenség, hát hogyan következhet ez be, meg mikor? Az az Isten dolga. Az én dolgom az, hogy nyújtsam a kezemet, ha azt mondja. Megelevenedne az életünk, megújulna a hitünk, ha elkezdenénk gyakorlatozni a hitben. Gyakorold magad a kegyességre, mondja Pál Timóteusnak, és ez a hitre is érvényes. Aki egyszer már kinyújtotta a kezét, az ne tartsa ott egyre jobban remegve, mert fogy az ereje, hanem mozgassa. Amikor Isten azt mondja, hogy nyújtsuk ki, nyújtsuk ki. Bízzunk az ő ígéreteiben, merjünk sokkal bátrabban imádkozni. Amit ránk bízott, ott lássunk munkához, akkor is a kevés az erőnk, nem a mi erőnk a feltétele annak, hanem az engedelmességünk. Védj tőlem, ez ezt a kedves biztatást jelenti. Nem kell kételkedni, hanem bízni ő benne, és gyakorolni a hitünket. Az volt az első, hogy Jézus az Isten teremtésének a kezdete, és az egyház titkáról szóltunk röviden. Az volt Jézus vágya Laodícea ellen, hogy langyos lett, megelégedett és elbizakodott. Isten őrizzen meg minket ettől, vagy segítsen ki belőle, ha ilyen langyosak vagyunk most. Aztán láttuk, hogy milyen nagy kincseket kínál, olyat, ami itt már nagyon gazdaggá tesz minket, és a halál után is megmarad, ezek olyan értékek. Tűzben megpróbált arany, fehér ruha, szemgyógyító ír, és hogyan juthatunk hozzá? Védj tőlem! Mindenkinek elérhetők ezek. Boldog az, aki nem halogatja, hanem most mindjárt nyújtja a kezét, és már most ebben a csöndben mondja Jézusnak, hogy Uram, ez hiányzik, az hiányzik, itt szeretnék előbbre lépni, itt magamra ismertem, bocsánatot kérek, feladatot kérek, hálát adok, és megújul a kapcsolatunk vele, és egyszerre használhatóak leszünk az ő kezében. Imádkozzunk! Édesatyánk, magasztalunk téged, mert te gazdag Isten vagy, és minden gazdagságodat nekünk akarod adni. Köszönjük, hogy szemrehányás nélkül adsz nekünk ajándékokat, ha őszintén kérünk. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sok mindenünk azért nincs, mert nem is kértük. Bocsáss meg nekünk, hogy sok mindent mi akarunk előállítani, ami pedig csak mennyei kincs lehet, amit ajándékként lehet elfogadni. Erősítsd meg a mi hitünket. Szeretnénk most terejád nézni, és nem magunkra. Szeretnénk a te ígéreteidet komolyan venni, és nem a nehézségeink miatt panaszkodni. Szeretnénk egyszerű gyermeki hittel benned bízni, rád bízni magunkat, minden nyomorúságunkat, bizonytalanságunkat. Szeretnénk engedni, hogy megajándékozz minket. Kérünk, hogy fordítsd le egészen személyesen a mi számunkra ennek az igének az üzenetét, és bátoríts minket, hogy már is lépjünk közelebb hozzád, és aztán menjünk együtt veled, Urunk Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon velünk. Amen.